Mennyatyán, köszönjük, hogy újból házadba jöhettünk, és köszönjük, hogy itt lehetünk valamennyien a te jelenlétedben. Kérünk, hogy áld meg számunkra ezt a délutánt, kérünk, adj üzenetet számunkra, adj nyitott szíveket, nyitott füleket, hogy meghalljuk a te igédet, mit akarsz üzenni számunkra, adj tekintélyt a te igédnek, és segíts, hogy cselekvő is lehessünk. Áld meg minden szolgálatot, ami itt el fog hangzani. Amen.
Este alkalmunkra az igéket a Mózes első könyvében találjuk megírva a 39. versben. Mózes első könyvének a 39. verséből az első verstől a rész végéig, a 23. versig fogjuk olvasni. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának az egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: háj velem! Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének: nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem, háza dolgaira, én rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkedve az Isten ellen? Bár az asszony nap, mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék, és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájának fogva, és ezt mondta: háj velem! Ő azonban ott hagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta a házanépét, és ezt mondta nekik: nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúfát tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Amikor így beszélte el neki a dolgokat, akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta a feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet, az ura is abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva, ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr, amihez hozzáfogott.
Yeah.
Hányan szeretné a sikereket napjainkban, vagy ki ne örülne annak, hogyha valamiben sikert érne el? Ugye olyan világban élünk, hogy az emberek sikerorientáltak, sőt egyesek csak azt hajszolják, hogy valamiben és valamit elérjenek, és hogy sikeresek legyenek. Ugye nem kell messze mennünk, a diákok örülnek, hogyha sikeres dolgozatot írnak. Talán a háziasszony örül, hogyha egy sikeres ételt készít. Vagy egy dolgozó örül, hogyha egy sikeres darabot készít. És egyre jobban motivált lesz valaki, hogyha valamiben sikert ér el. Ma délutánon is olvastunk egy történetet egy szeméről, egy fiatal férfiúról, aki valóban rengeteg sikert ért el. És kezdve édesapja mellett, ahogy növekedett, és talán férfivá érett, az ő sikeres kis világából, hiszen ha azt nézzük testvéreivel szemben, ugye ő volt a kedvenc. A testvérei között is az apja előtt sikeresebb volt, úgymond. És ez meg is látszott különböző dolgokban, megkülönböztette őt az apja. És el volt az ő kis világával, de aztán hirtelen jött egy nagy váltás. Abból a jól megszokott idilli környezetből testvérei megharagudtak rá, ugye tudjuk, kutba dobták, majd eladták. És így került Potifár házába, amit ma délutánon is felolvastunk. Abból a környezetből, ahol talán mindene megvolt, el volt talán kényeztetve, mondjam azt, vagy minden meg volt adva, hirtelen rabszolga, szolgává válik. De mégis szolga lett, és mégis látjuk, ahogy telik egy kicsit az idő, az ő szorgalma kezd megnyilvánulni, és kezd egyre jobban feljebb és feljebb emelkedni. És egyre nagyobb és nagyobb sikerekre tesz szert pozícióra, Potifár házában is. De mi volt ennek a titka? Hogy bár egy ilyen nagy váltás történt az ő életében, mégis egyre jobban sikereket kezdett elérni. Hát az, hogy Istennel járt, és figyelt az ő Istenére. Tudta azt, hogy Istennek terve van az ő életével. De a sátán nem nézte jó szemmel, hogy József ilyen szépen halad egyre feljebb és feljebb. És szépen végzi az ő dolgát, és hogy milyen jó kapcsolatban van Istennel. A sátán fölhasználta a Potifárnét. Fölhasznált egy szemét, hogy elejtse, hogy csapdába csalja. Nem írja az ige, de megtörténhet elég könnyen, hogy Potifárnénak az lett volna siker, hogyha becserkészi Józsefet. Lehet, hogy ő ezt a fajta sikert vadászta. És vannak, akik ilyenfajta sikereket hajszolnak, amiket a sátán diktál, amiket a sátán irányít. De a sátán kínálta lehetőséget, József visszautasította. Mert ő ragaszkodott az ő mennyei atyához. Neki nem kellett ez a lehetőség. Nem akart vele élni. De miért? Mert tudta, hogy megbántaná az ő Istenét. Ima héten is már előttünk volt a József élete, amikor a paráznaságról volt szó, és láttunk egy negatív és egy pozitív példát. Ugye láttuk Dinát, aki paráznaságot követett el, mert ő nem járt Istennel, mert ő a pogányok társaságát kereste. És föl volt hozva pozitív példának József, aki Istennel járt, és ő hogyan tudott ellenállni és megállni a kísértések között. A sátán számtalan lehetőséget kínál, arra nézve, hogy elejtsen. Arra nézve, hogy sikeres ima életünket, sikeres hívő életünket, lelki életünket valamivel felrúgja, valamivel elgáncsoljon. Talán már említettem, de röviden elmondom, hogy az egyik télen egy nagyobb összegű gázszámla jött le, és elmentem a bankba, hogy kifizessem. És ahogy sorban álltam, előttem volt egy úriember, adta a pénzösszeget a hölgynek. A hölgy félretette a pénzét, valamit nézett a számítógépen, és az úriember elment. Majd én következtem, beadtam a számlát, leolvassa, megszámolja a félretett pénzt, amit az előttem levő férfi adott oda, És rám néz, és azt mondja, hogy 2 lejt kérnék még szépen, és rendben vagyunk. Körülbelül 2-3 másodperc leforgása alatt, ugye, kinek ne jönne jól télen, hogy egy pár száz lej a zsebében maradjon, és ne kelljen fizetni. Ő nem vette észre, csak én láttam, mögöttem nem áll senki. És ez egy ilyen bevillanás, csak míg ezek mind lefolytak bennem, és azt mondtam, nem. Én ilyet nem tehetek, ő tévedett. És elővettem a pénzt, és azt mondtam, hogy nem. Én még nem adtam oda a pénzt, azaz előttem levő úr hagyta ott. Jaj, igaz. Lehet nem látta volna senki, nem tudta volna meg senki, de én tudtam volna. Lehetőséget kaptam. És lehetőséget kapunk sokszor, amikor ott van a kísértés. Most ne szóljál. Most tedd meg ezt, mert nem látja senki. Most szóljál. József nem élt a lehetőséggel. Úgy olvastuk az igébe, hogy senki nem volt ott. Potifárné kinézte azt az alkalmas pillanatot, ami szerinte alkalmas lett volna. De József nem élt vele. Mert tudta, hogy az ő urát, az ő istenét bántja meg ezzel. És feltevődött bennem a kérdés, hogy amikor talán a tálcán kínál különböző kísértést, lehetőséget az ördög, akkor mi jut eszembe? Nem szabad tegyem, mert én hívő vagyok? Vagy nekem nem szabad, mert én így gondolom, vagy egyből az jut eszembe, az játszódik le bennem, hogy nem tehetem, mert az Istent bántom ezzel. Aztán látjuk, hogy nem élt ezzel a lehetőséggel és csalással, a börtönbe kerül, és olyan érdekes volt előttem, és csodálatos, hogy bár fölment a ranglétrán egyre följebb, és utána hirtelen a mélybe zuhan, azzal, hogy a börtönbe kerül, ott újból ismét emelkedni kezd. És azt olvassuk, hogy ott is a börtönben mindenhez, amihez hozzáért, amire rátette a kezét, eredményesítette az Úr. Isten kárpótolta azzal, és majd meg fogjuk látni a következőkben, hogy hogyan is emelte ki őt innen. Úgy gondolom azt, hogy bármilyen lehetőség adódik, és talán mi azzal lebukunk. Vagy úgy gondoljuk, hogy most a mélybe esünk, ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, amit talán a sátán kínál. Merjünk nem élni. Merjünk ellenállni. Mert ha le is kerülünk, vagy talán az pillanatnyilag bennünket földbe döngöl, a Jóisten tud újból megerősíteni és talpra állítni. Tud újból sikereket adni. És az az igazi siker, amikor ellenállunk a kísértésnek. Amikor ellent mondunk a sátánnak. Azzal győzünk. És akkor vagyunk igazán sikeresek. Feltevődött bennem a kérdés, hogy ebben az évben, még évelején vagyunk, ha talán egy táblázatot állítnánk, hogyha visszatekintek az elmúlt napjaimra, az elmúlt hetekre, ebből az évből, talán mennyi dolgot említhetnék azon, hogy sikereim és kudarcaim. Talán több volt a kudarc, mint a siker. És meg kellett vizsgáljam életemet, hogy szükségem van arra, hogy naponként szoros kapcsolatban legyek Istennel. Szoros kapcsolatban azért, hogy az én sikerlistám gyarapodjon. Az én kudarcaim azok törpüljenek el. És Istennel ez lehetséges. És törekedjek ne anyagi sikerekre. Ne úgy, amikre ezek a világ és a világi emberek figyelnek és törekszenek. Hogy sikeresek legyenek itt a földi létben. Hanem akarjak ilyen mennyei sikereket elérni. Hogy a sátán támadásait sikeresen kivédeni és hárítani. Ezt tette József is. Ezért tudott mindig újra és újra talpra állni, mert Isten vele volt. Mert ő így aratott győzelmet. Ő ilyen sikereket vadászott. Kívánom a szívemből, hogy valóban ilyen sikeres évünk legyen a sátán támadásaival szemben. És meglátjuk, hogy a mi mennyi atyánk fel fog minket emelni, és sikeressé tesz az ő munkájában. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután pedig Dobai Gyöngyike szolgálatát hallgatjuk meg. Majd alkalom lesz, lehetőség, hogy bizonyságot tegyünk, egy élményt elmondjunk, egy sikert említsünk meg életünkből, amikor győztünk a sátán felett.
Délelőtt említve volt, hogy a tegnap egy választókonferencia. Azért állok meg gondolkodva, mert olyan furcsa ez nekem ez a megnevezés, de végül is azon vettünk részt Egrespatakon, az Ifjúsági Szövetségnek a vezetősége az újult meg, bővült ki, így is fogalmazhatok. Erre az alkalomra körülbelül egy olyan 70-80 fiatal jött el a küldöttekkel, azokkal, akik elkísérték őket, a jelöltekkel, illetve velünk volt a helyi gyülekezet részéről Nagy Ferenc is, aki szokott oda járni az Egrespataki gyülekezetbe, illetve János Csaba testvér a Nagyszövetség részéről. Ennek a napnak a témája, és nem csak azért, mert a tegnap volt Nagyváradon egy missziós konferencia, hanem úgy gondoltuk, hogy ennek igenis nagyon fontos szerepe van a mi életünkben, és az volt, hogy a misszió küldetése lehetséges. És azért volt ez a témája, hogy bátorítsuk főleg azokat az ifi vezetőket, akik eljöttek erre az alkalomra, hogy ne csüggedjenek el annak ellenére, amilyen akadályokba ütköznek a gyülekezetükbe, abba a városba, abba a faluba, ahol élnek, hogy a misszió küldetése igenis lehetséges. Nem egy lehetetlen dologra hívott el bennünket Isten. És a reggeli áhítat és éneklés után János Csaba beszélt egy kicsit erről, hogy milyen is kell legyen a mi motivációnk. A János evangéliumából a 19. részből olvasta azt a részt, amikor az Úr Jézus megjelenik a tanítványoknak. Ők szépen ugye befészkelték magukat, közösen ott voltak, kicsit féltek, nem is kicsit, nagyon féltek, és akkor jött az Úr Jézus, és úgy indította a beszélgetés, hogy békesség néktek. És miután azt elmondja nekik, hogy békesség néktek, megmutatja a sebeit, bizonyítja, hogy én vagyok az Uratok, az, aki meghalt értetek, és a beszélgetést úgy zárja, ismét megemlíti nekik, hogy békesség néktek, de most már nem csak azért mondja, hogy békesség néktek, hogy nyugodjanak meg, hanem békesség néktek, és ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldlek benneteket. Ez egy indító is volt. Ha már megvan a békességed, indulj el. És a missziómban a motivációd, az igazi motivációd és az igazi motivációm az kell, hogy legyen, és az lehet, hogy Krisztus meghalt értem, és meghalt érted. Jó volt ezt egy kicsit ismételni, és jó volt ezt egy kicsit tudatosítani, hogyha én már a békémet megkaptam, és ismerem a megváltót, akkor ez a motivációm arra, hogy missziózzak, és ez teszi lehetségessé a missziót. A nap további része úgy történt, hogy visszatekintettünk az elmúlt 2 évre, mert 2 évvel ezelőtt, nem tudom, ha emlékeznek a testvérek, ugyanez a választókonferencia itt zajlott le Szatmáron. Visszatekintettünk az elmúlt 2 évre azokra az eseményekre, amiket szerveztünk, konferenciákra, táborokra, és hálát adtunk ezért, jó volt így is egy kicsit visszanézni. Majd pedig következett a szavazás része. A szavazás mellett nem csak a vezetőség újult meg, hanem a változások miatt. Az egyik változás ugye, hogy a vezetői csapat immár a elmúlt 2 évvel is kibővült, és már nem csak 3 tagja van, az elnök, a titkár és a gazdasági titkár, hanem van még mellettük 2 vezetőségi tag, és emiatt is kellett változtatni az működési alapszabályzatot, illetve sajnos jó pár éve még előttünk megszűnt a Mustármag, mint ifjúsági lap, és emiatt is kellett változtatni, mivel a Mustármag az átalakult az ifi rovattá, amit a Szeretetben szerintem a testvérek is figyelemmel követtek, vagy követnek, ez 2 oldal a Szeretet hasábjain belül. A választás után volt egy kisebb szünet, ebédeltünk, beszélgettünk a fiatalokkal, és utána sem hagytuk abba a kapcsolattartást, mert egy közös beszélgetés következett, aminek az volt a lényege, hogy az ifi vezetőkkel, a megjelent fiatalokkal arról beszélgessünk, hogy milyen akadályokba ütköznek ők saját ifjúságaikban. Egy kicsit próbáltuk közelebbé hozni, családiasabbá, beszélgessünk arról, hogy kinél hogy működik házon belül a dolog, esetleg milyen új missziós ötleteket vagy tanácsokat tudunk egymásnak adni, mivel tudunk nyitni. Végül is egész nap arról beszéltünk, hogy nem elég az, hogy mi itt a gyülekezeten belül saját magunk felé szolgálunk, és nem elég az, hogy saját magunkat foglaljuk le, hanem kötelességünk és elhívásunk az, hogy nyissunk a gyülekezet falain kívülre is. Úgy az iskolatársak felé, egyetemi társak felé, mint a munkahelyi társak felé küldetésünk ez. Sajnos azt kellett hallanunk, hogy elég sok gyülekezetben fogynak a fiatalok, és nem csak azért, mert nem jönnek újak, hanem azért is sajnos, mert a gyülekezetben felnőtt fiatalok sem maradnak a gyülekezetben. Úgyhogy van tennivaló az elkövetkezendő időszakra, és jó volt egy kicsit erről beszélgetni. Majd pedig az újonnan megválasztott elnök, hát Szabó Szilárd maradt üzenetével zárult a nap. Ő is arról beszélt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy növekedjen egy gyülekezet. A jeruzsálemi gyülekezetről gyülekezetet hozta fel példának, ugye azt mindenki tudja, hogy egy különleges időszakban alakult meg a jeruzsálemi gyülekezet. Talán senki nem élt meg közülünk olyan ébredést vagy megtérést, mint akkor, tehát ezressével jöttek, és azt írja az apostolok cselekedetei, hogy minden nap bővült ezeknek a száma. És arról beszéltünk, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ilyen növekvő gyülekezetekbe lehessünk, és ráébredtünk arra, hogy nekünk is mindenünk adott ahhoz, hogy ilyen gyülekezeteknek a tagjai lehessünk, csak használnunk kell. Nekünk is adott a kegyelem, adott a hit, adott az ima ajándéka, hogy a délelőtt is használhattuk, és hallhattuk, és épp a délelőtt ülve a padba úgy éreztem magam, mint hogyha a tegnapi napnak a témája lett volna egy kicsit folytatva, és örültem ennek. A vezetőség az úgy néz ki az elkövetkezendő 2 évre, hogy az ifjúsági szövetség elnöke a Szabó Szilárd, a titkár ugye maradt ő, a titkár is maradt Szűcs Frigyes személyében, a gazdasági titkár Szűcs Dávid, és akkor a 2 vezetőségi tag, aki segíti a többieknek a munkáját, az Mezei Ödön a szalontai gyülekezet és körzet lelkipásztora is, jó magam. Hálásak vagyunk azért a sok imáért, mert tudom, hogy ebből a gyülekezetből is imádkoznak a fiatalokért, az ifi munkáért, az ifjúsági szövetségért, és szeretettel kérjük a testvéreket, hogy tegyék ezt továbbra is. Nem egy egyszerű feladat, és néha előtt próbáló ez a dolog, azért is, mert a lelkipásztorokon kívül hát nekik is van munkájuk, és nem is azt mondom, de a többiek is dolgozunk, és azért nem mindig egyszerű összehozni a megbeszéléseket, összehozni az egyeztetéseket, de azért hálás a szívünk, mert látjuk azt, hogy változnak a fiatalok, és változik az ő életük, és ebben látjuk az eredményt.
Az elmúlt két évben hogy munkálkodott a jó Isten az életemben?
Hát visszafogadtak, de nem oda, ahova kellett volna. Szóval kitettek terepmunkára, a helyemet elfoglalták, és azt mondták, hogy nincs más választásom, vagy elfogadom, vagy hát mehetek. Nem volt más választás, elfogadtam. És rengeteg bátorítást kaptam a munkahelyemen arra nézve, hogy hát ez ellen fel kell lépni. Neked jogod van arra, hogy visszakerülj arra a helyre, törvény van rá, lehet fellebezni, lehet menni az igazgatóhoz, neked ott a helyed, harcolj a jogaidért. És nem éreztem úgy, hogy ezt kell tegyem. Úgy éreztem, hogy ezt imába kell megharcolni. És azóta imádkoztam, és az Úr válaszolt két és fél év után. Hát az a személy, aki elfoglalta a helyem, és aki berendezte magát a helyemben, úgy alakult, hogy rákényszerült, hogy elmenjen. És hát úgy látták jónak, hogy hát mivel az én helyem is volt, engem kell megszólítsanak, hogy visszamenjek. És hát úgy látom, hogy a Jóistennek az időzítése volt, mivel az egészségem miatt nem maradhattam volna tovább terepmunkán. És akkor jött a válasz, amikor kellett. És úgy érzem, hogy mindezt a Jóistennek köszönhetem. És úgy érzem, hogy ő jobban tud mindent, mint mi. Jobban tudja, hogy mikor kell, és mikor és hogy kell munkálkodjon. Csak bíznom kell benne, és bíznunk kell benne, és rá kell hagyjuk a dolgainkat. És hát úgy érzem, hogy ez egy úgymond sikertörténet, ami a Jóistennek a sikere, és őt illeti a dicsőség ezért. Amen.
Örülök, Noémi, hogy megosztottad. Én is egy ilyen dologról szeretnék beszámolni. A múlt héten a munkába, hát ugye a fizetésemelés, egy kevés fizetésemelés volt, és lényegtelen rájöttem arra, hogy eddig elnéztek valamit a személyzeti osztályon, ugye egyetemi diplomát nem vették figyelembe, hogy egyetemi diplomám van, és emiatt egy bizonyos pénzösszeget nem folyósítottak át. És ahogy ezt úgy kiderítettem, elmentem, és mondom, talán meg szeretném beszélni, hogy mi is történt tulajdonképpen. De ez pénteken történt, hogy találkozásra került sor, és péntek reggel, ahogy az igét olvastam, Mózes történetéből, vagyis igen, amikor átkeltek a Vörös-tengeren, és az Úr mit mondott Mózesnek? Az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok, vesztek. És úgy éreztem azt, hogy most akkor én hogy álljak oda ugye a feletteseim elé, hát úgy gondoltam, jogomban van, hogy rájuk pirítsak, vagy talán kikérjem hát az én jogaimat. És elmentem, hát egy nagy tisztségben levő hölgyről van szó, megkérdeztem, hogy történt végül is az eset, hogy mi történt. Hát nagyon fel volt háborodva, és azt mondta, hogy hát ez egy megtörtént dolog, ezen nem lehet változtatni, ha nem tetszik, menjek, keressek magamnak más munkahelyet. És hogy kár harcoljak érte, ez volt a román kifejezés, és mondtam, hogy Damná, megneveztem, mondom, hát én nem fogok harcolni, mondom, van nagyobb személy, egy nagyobb erő, aki harcol velem, és érettem, és egyből, mint hogyha megpuhult volna, de ki az, ismerem a polgármestert, vagy személyesen, hát mondom, még ha ismerném se, kopogtatnák a jogaimért, vagy nem, tehát nem használnám ki, nem mondom. Mondom, köszönöm szépen, hogy meghallgatott, és akkor kijöttem. És olyan békességem volt, hogy hát nem zárult le, még majd folytatjuk a beszélgetést, de tényleg olyan mély békességem volt, hogy a Jóisten harcol értem, ott volt velem, és tudom azt, hogy majd esetleg jogomra fényderít, hogy mikor, ha ez 2 év múlva, ahogy Noémi esetében is, de olyan jó tudni, hogy mikor vannak ilyen próbák, nehézségek, akkor is számíthatunk a Jóistenre. És ma délelőtt a tini órán Jakab levelét kezdtük tanulmányozni, és a próbákról beszéltünk. És kérdeztük a tiniket, hogy hát mit szoktak megpróbálni? Mi jut eszükbe a próba szóról? Hát ugye a fiúk tesztelik az autókat, a hidakat, lányok, próbafülke, na, ilyesmi. És mélyebb értelemben rámentünk, ugye a lelki oldalát boncolgattuk, és a Jakab levelét ből az első rész második versétre lettem figyelmes, úgy nagyon mélyen mai témához kapcsolódva. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Teljes örömnek tartani, amikor különféle kísértésekbe esünk, amikor nehézségekbe, próbákba. Hogy lehet ez? És ez így fellettével, beszéltük a Dinikkel is, hogy milyen az, amikor nehézség van, amikor ott égünk a próba tüzében, esetleg egy nem hívő családtagunk miatt, álhatatosan évek óta imádkozunk, vagy betegségben vagyunk, vagy anyagi nehézségben, és ezt teljes örömnek hogy lehet tartani? Milyen ez? De hogy lehet ezt? És ahogy beszélgettünk, az úgy volt megemlítve, hogyha azt a helyzetünket nem a mi oldalunkról látjuk, hanem az Isten szemszögéből. Az Isten szövi életünk hálóját, szép, gyönyörű kézi munkáját, azt mi csak a hátoldalát látjuk, a visszáját, a gőböket, a kusza szálakat, de Isten ott a nehézségek között beleszövi életünk, úgy szövi a legszebb fonalával az életünk szép terítőjét. És próbáljuk ilyen helyzetben, ha ilyen helyzetbe kerülünk, hogy megalázkodva és kérdezzük meg az Istent, hogy ő mit akar ezzel elérni. És mi annak a jutalma, ami a 12. versben: boldog az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállt a próbát, elnyeri az élet koronáját. Hát jutalom vár, és mégpedig korona, ami oda át ad meg, ami megváltunk. Kívánom azt magam számára, mindnyájunk számára, hogyha kísértések között vagyunk, tekintsünk Jézusra, aki kiállta mindezeket, és a végén megkapjuk az élet koronáját. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután is az Úrházában. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk, tartsuk is ennek. Többen testvéreink közül a körzetben vannak szolgálni, mint ahogy tudjuk. Teremen és szakaszon is evangelizációs alkalom van. Imádságos szívvel legyünk, hogy az Úr adjon áldást azon a helyen és itt is. Egy énekkari szolgálatot, éneket hallgatunk meg, utána pedig az ige hirdetés következik.
A bajnó volt épp engemet, megváltó fogja kezemet, örömmel zenget éneket, lépésről lépésre vezet, lépésről lépésre vezet, mitenséges fogni elkezet, szent szövetségi
ismerte iskolások előtt, meg a szüleik előtt is az az esemény, amit úgy hívnak, hogy iskola másképp. Hát ez jutott úgy eszembe, mikor ezekkel a történetekkel foglalkozunk, iskola másképp. Hát Jákob és az ő családja iratkozott be ebbe az iskolába. Amikor talán kilépünk a padból, az iskola padjai közül, és az elméleteken túl gyakorlatokat is meg kell tanulni. Aztán kinek maga részén volt, mit tanuljon, úgy az édesapának, mint a testvéreknek, és Józsefnek is. Most ugye József van inkább előttünk, hát róla a történet kezdetén olyan kép tárul elénk, ugye, mint aki egy kivételezett gyermek volt, akit talán kicsi el is kényeztettek, megkülönböztetett figyelemmel voltak felé szülei, vagy inkább édesapja. És ez a fiú, ez a gyermek álmot lát, és ebből az egész dologból ő is, meg a családja is talán csak annyit látnak, hogy hát ez a József több akar lenni, nagyobb akar lenni, mint a többiek. Hát és akkor Jóisten úgy döntött, hogy beiratja az iskolába Józsefet is, meg az egész családot azért, hogy tanuljanak. Azért, mert Istennek csodálatos terve volt ezzel a családdal, ennek a családnak a tagjaival is, és csodálatos megmenekülésről gondoskodott. De ahhoz, hogy véghez vihesse ezt a tervet, úgy néz ki, hogy kellett csiszolni, kellett formálni a családnak minden egyes tagján. Hát ahogy már említve is volt, egy kicsit visszanézve az előzményekre, látjuk azt, hogy József fiatal korában már komoly traumákon ment keresztül. Ugye szembesülnie kellett azzal, hogy testvérei mennyire gyűlölettel vannak irányába. sőt, egészen odáig fajult a dolog, hogy már csak egészen kevés választotta el testvéreit attól, hogy megöljék Józsefet. Ott van a kép előttünk, ugye, mivel foglalkoztunk is az elmúlt héten, hogy József az ő testvérei jelenlétében, és letépik róla a színes, a díszes ruhát. És ugye önmagában véve is, mikor valakiről lecibálják a ruhát, mikor levetkőztetik, akkor olyan védtelen, olyan kiszolgáltatottá válik mások előtt. De akkor, mikor testvérei ezt a ruhát tépték le róla, egyúttal azzal is le akartak számolni, azzal, mindazzal, amit az a ruha jelentett. Azzal a státusszal, hogy ugye József a kivételezett, József a kedvenc gyermek, és ezen mi le akarunk számolni. Szembesülni kellett ezzel Józsefnek. Aztán kútba kerül, a mélységbe, a sötétségbe, a kilátástalan helyzetbe. Aztán megint csak szembesül azzal, hogy mennyit ér az ő élete. Ugye 20 ezüst pénzt, annyira adták el. Nem lehetett könnyű ezt sem feldolgozni, hogy végül is úgy kezelnek engemet, mint egy árut. Kilóra adnak, vesznek engemet. Ezt is fel kellett dolgozni, aztán idegen ország, idegen emberek, idegen környezet, idegen nyelv, idegen családba kerül, távol az otthontól, és ilyen helyen és ilyen körülmények között és után Józsefnek szolgálni kell. Hát azt hiszem, hogy az ember, hogyha ilyen viszonylag rövid időn belül ilyen sok minden traumán, vagy sokon megy keresztül, akkor minden bizonnyal elcsügged, vagy életkedve elmegy, de minimum az, hogy keseredetté válik, dühössé válik emberek irányába, vagy helyzete iránt. Mégis olvasva a felolvasott történetet, ma este József életében sehol sem látunk ilyesmit. És feltevődik a kérdés, hogy honnan volt Józsefnek ereje túlélni, honnan volt ereje élni, honnan volt ereje szolgálni. És azt hiszem a válasz abban a kulcs mondatban van, vagy kifejezésben, ami ennek a résznek egy visszatérő üzenete, ami úgy hangzik, hogy de az Úr Józseffel volt. Innen volt az erő az élethez, innen volt az erő a szolgálathoz, ahhoz, hogy minden keserűségtől mentesen tudja ezt tenni. Hát az Úr Józseffel volt, de hadd tegyük fel a kérdést, hogy mikor volt az Úr Józseffel? Hát persze összességében nézve, meg ismerve a történetet, úgy adódik a válasz, hogy hát vele volt az Úr minden helyzetben. De akkor, mikor esetleg mi vagyunk ilyen helyzetekben, mikor völgyekbe, mélységeken megyünk keresztül, talán hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát akkor van velünk az Úr, mikor a dolgaink rendben vannak, mikor minden jól alakul, mikor sikeresek vagyunk, mikor a mi terveink összejönnek, bejönnek, és úgy minden a rendjén halad. Úgy arányítjuk a mi körülményeinkhez képest az Úrnak a jelenlétét. De nagyon sokszor, mikor a próbák jönnek, mikor esetleg mi is beirattatunk az iskola másképp programba, és mikor ez hosszan is tart, és olyan kemény próbák jönnek az életünkbe, talán amikor azt mondjuk, hogy hát pofonok az élettől, akkor hajlamosok vagyunk arra, hogy elcsüggedjünk, és még olyan gondolatok is jönnek, hogy hát elhagyott engem az Úr, magamba vagyok. Ugye akkor, mikor a testvérei elbántak Józseffel, és leültek ott falatozni, odébb egy kicsit, aztán biztos beszéltek is róla, hogy hát na, jól elbántunk az álomlátóval, mert így csúfolták, nézzétek, jön az álomlátó. Nem tudom Józsefnek ott a kútban milyen gondolatai voltak, de lehet, hogy benne is megfordult, hogy igen, elbántak az álomlátóval, sőt, az álmaimmal is. Ez lenne az, amiről én álmodtam, amit az Úr kijelentett? Erről szól? És jöhetnek ilyen gondolatok, a mélységek, a próbák között, hogy hol van az Úr? Hát én nem erre számítottam, nekem nem ezt ígérte az Úr. Hát lehet, hogy nem ez volt az az álom, amit az Úr kijelentett, de része volt. És egy nagyon-nagyon fontos szakasza volt az, ami Józseffel történt, annak az útnak, ami a célbaéréshez vezetett. És érdekes megfigyelni ezeket az igeverseket is, amelyeket említettem, amikor arról beszél az ige, hogy de az Úr Józseffel volt, négyszer figyeltem meg, hogy említi az ige, és mindig olyan helyzetekbe említi, mikor talán mondhatjuk azt, hogy József úgy a mélypontra került. Akkor miután végigmegy a tortúrán, hogy elbánnak vele, eladják, idegen környezetbe kerül, és akkor megszólal az ige, és azt mondja, hogy de az Úr Józseffel volt. És ismétli, és aztán ugye, mint a színuszgőrbe, úgy látjuk az életútját Józsefnek, hogy fel, aztán le, és akkor mikor megint olyan igazságtalanul elbánnak vele, és börtönbe kerül ez a fiatalember, megint megszólal az ige, és azt mondja, hogy de az Úr Józseffel volt. És milyen csodálatos az, ahogy a bizonyságtevésben is hallottuk, hogy a kellő időben megszólal Isten, és válaszol. És mi is, mikor a mélységek között vagyunk, akkor milyen csodálatos dolog, és milyen kegyelem az, hogy a Jóisten megszólíthat bennünket, és a kellő időben azt mondja, hogy ne félj, veled vagyok. Nem magadba kell harcolnod, hanem én is ott vagyok. Nagyszerű dolog az, mikor valakinek Isten lelke kijelentheti azt, hogy de az Úr veled van. Lehet, hogy a körülmények másról beszélnek, meg más mutatnak, de az Úr veled van. Tehát mikor volt az Úr Józseffel? Vele volt mindig, minden körülmények között. És mit jelent József példájából, életútjából megnézve, nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy vele volt, Józseffel volt az Úr. Hát visszatérve az első kérdésből, adódik a válasz. Az, hogy az Úr Józseffel volt, ez megtartást is jelent. Nem jelenti azt, hogy problémamentes, harc nélküli lesz a mi életünk, mert bizony volt Józsefnek is épp elég, de az Úr jelenléte az megtartást jelent. Minden körülmények között, és nem a véletleneknek a sorozatáról van szó, vagy nem a szerencséről van szó, hanem az Úr jelenlétéről. Nagyon is pontosan tudta az Úr, hogy mit és mennyit engedhet meg József életében. Ő tartotta féken a testvéreket is, hogy ne történjen meg a testvérgyilkosság. Tehát az Úr jelenléte megtartást jelent és formálást jelent. Az, hogy foglalkozik veled az Úr. Az, hogy van munkája, hogy terve van az életünkkel. Aztán az Úr Józseffel volt, ez azt is jelentette, és nagyon világos előttünk az ige, hogy József áldott ember lett, és ő maga is áldássá lett abban a környezetben, ahol volt. Az új fordítást olvasva egy érdekes fokozatra figyeltem fel. Azt mondja először is az ige, hogy de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett. Aztán a következő. Mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfogott. Következő, amit említenék, megáldotta az Úr egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán. Először azt mondja, hogy szerencsésé, utána eredményessé, utána pedig áldottá, áldássá. Így beszél az ige. És megfigyeltem, hogy lehet, hogy ha valakinek úgy jól sikerül valami, sikeres, akkor sokszor mondják az emberek azt, hogy hát szerencsés ember. Szerencséje volt. Jó helyen volt, jó időben. Aztán, mikor azt arról beszélünk, hogy valaki eredményessé lesz valamiben, akkor úgy mögé gondoljuk, vagy tudjuk azt, hogy amögött valami van, valaki keményen megdolgozott azért, hogy valamiben eredményes legyen. Na de akkor, mikor arról beszél nekünk az ige, hogy ez az ember megáldatott, és mindaz, ami körülötte volt, és mindaz, amihez hozzányúlt, amit rábíztak, áldás fakadt az ő munkája nyomán, akkor olyan egyértelművé válik nekünk, hogy ez már nem a szerencse, jó fordulatoknak a következménye, nem is a kemény munkának a következménye, hanem ez maga Istennek a jelenléte. Az áldás az Istennek a jelenléte. És az, hogy az Úr Józseffel volt, ez azt is jelenti számunkra, hogy ő maga áldássá vált abban a környezetben. És ugye mindjárt adódik a kérdés számunkra, hogy mi kik vagyunk azon a helyen, ahová az Úr helyezett bennünket. Áldásuk vagyunk-e annak a környezetnek? Iskolában, munkahelyen, ahol naponként megfordulunk? Vagy csak József életében volt ez egy különleges státusz, hogy Isten megáldotta, és áldás lett az ő környezetének? Beszélhetünk a mi életünkről is, igaz? Áldások vagyunk a magunk helyén. De ha úgy ismernek engemet, mint aki állandóan panaszkodó ember, aki mindig búskomor, vagy csügget, vagy akit úgy ismernek, mint egy pénzéhes ember, vagy úgy ismernek, aki mindig elégedetlenkedik, akinek mindig baja van a kollégákkal, aki mindig veszekedik, aki mindig tud találni valami kötekedni valót. Ha ez ugrik be az embereknek rólunk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy áldások vagyunk a környezetünk számára. Kicsit félünk kimondani azt, hogy átok vagyunk a környezetünk számára. Az Úr őrizze meg bennünket ettől, de ha nem vagyunk áldás, az is baj. Az Úr segítsen arra, hogy legyünk áldások, mint ahogy a délelőtt is elhangzott, legyünk útkészítők. Ott, ahol vagyunk naponként, ahol az Úr helyezett bennünket. Felfigyeltem még egy rövid mondatra is, ami ebben a történetben hangzik el. Van egy ilyen megállapítás, hogy Józsefnek szép termete és szép arca volt. Nem tudom, pontosan nem néztem utána, hogy József hány éves lehetett akkor, mikor ő Potifár házában szolgált. De van egy olyan mondás, hogy 30 év fölött az ember már felel az ő ábrázatáért. És mit értenek ezzel alatt? Hát az, hogy bizonyos idő elteltével az, ami ott belül van, az ki fog előbb-utóbb ülni a mi ábrázatunkra is. A mi indulataink, ha egy állandó, zsörtölődő ember, az évek múltával kivetítődik az arc kifejezésekre. A mimikák, a testbeszéd az annyira rááll, hogy beszél a mi tekintetünk, a mi kinézetünk is. Hogyha valaki egy békességteljes, egy szerető, egy szelid ember, árulkodni fog az arca is erről, az ő jelenléte. És azt mondja az ige, hogy Józsefnek szép termet és szép arca volt. Ugye mennyire összhangban van az, amit olvasunk az ő jelleméről ezzel a megállapítással. Szép arca volt. Kiült az arcára is, kivetítődött, azt mondja egy másik szólás, hogy a szem az a léleknek a tükre. Valamit biztosan elárult Józsefnek a megjelenése, az ő arca, az ő tekintete is. Bárcsak ami megjelenésünk, ami tekintetünk, ami ábrázatunk is árulkodna Krisztusról. Bárcsak a krisztusi jellemvonásokat fedeznék fel bennünk. Megvan ennek a veszélye is, úgymond, mert a sátánnak nem tetszik ez. Olvassuk az igében is, hogy a Potifár felesége szemet vetett erre a szépségre. És a mai világban is látjuk azt, hogy a sátán mennyire szerte jár és szemet vet erre a krisztusi szépségre, amit hordanak az Úr gyermekei. És ezt tönkre akarja tenni És látjuk azt, hogy elkezdi úgy lövöldözni, aztán majd mondjuk azt, hogy bombázni is ezt a fiatal embert. És előbb-utóbb átél ma is a hívő ember ilyen támadást, mikor a krisztusi szép arcot támadja a sátán, és tönkre akarja tenni. Hát óriási támadás volt ez József irányába, elmondhatjuk azt, mint férfinak. Talán minden ellene fordult abban a helyzetben, hogy a körülményei, ugye talán a maga teste és a vágyai, a hormonok is talán mind diktáltak valamit, és mondták azt, hogy tedd meg. De József nem ezekre hallgatott, és győzni tudott. És megint itt a kérdés, hogy miért tudott győzni? Azért, mert az Úr Józseffel volt. És ez egy következő hozadék annak, hogy az Úr velünk van, hogy győztesek lehetünk. A legnagyobb kísértések, a legnagyobb támadások között is van lehetőség a győzelemre. Nem lehet kifogásunk, és nem lehet magyarázkodni. A lehetőségünk megvan a győzelemre akkor, hogyha az Úr velünk van. Hát úgy van, hogy nagyon sokszor az ember kiállt Isten után, főleg mikor problémák között van, és mikor olyan mélységbe kerül a völgybe. Olyankor nagyon hamar megtalálja Istent az ember, úgymond, és elkezdi keresni, és kéri a segítséget. De mi van akkor, mikor úgy a dolgaink jó irányba fordulnak, mint ahogy Józsefnek is, és úgy kezdett úgy egyenesbe jönni ugye Potifár házában, elég jó beosztás ért el, meg volt mindene, és akkor, ahogy hallottuk, még egy ilyen lehetőség is nyílik előtte. Nem akárki szólította meg. Ugye ma ezzel dicsekedni lehetne, hogy micsoda trófea. És azt hiszem, hogyha valaki a mai világban munkahelyen erről számolna be, hogy képzeld, hogy ellene tudtam állni, az Úr megsegítette engemet, és egy ilyen kísértésnek nemet tudtam mondani. Hogyha ez ma történne meg, hát mit mondanak a férfi kollégák? Hát azt mondják, te bolond vagy. Hát nem, miért nem tetted meg, mikor ilyen lehetőség nyílik előtted? Mert ilyen világban élünk. Hát az, hogy József nemet mondott, az, hogy ellenállt, az nem a gyávaságnak a jele volt, hanem az egy nagyon nagy bölcsesség volt. És van úgy, hogy ellenállunk, de van úgy, hogy el is kell futni. És ez nem a gyávaságról beszél, ez nem a gyengeségnek a jele, hanem ez az erőjele volt Józsefnél. Hát ugye sikerről is van ma szó, és úgy gondolkoztam, hogy József életében talán mi volt a legnagyobb siker, mert ugye ismerjük a történetet, majd elkerül olyan pozícióba, hogy Egyiptomban a második legnagyobb ember lesz, és minden rajta múlik. Embereknek a léte, a megmaradása. Úgy gondolkoztam, talán nem itt volt neki a legnagyobb sikere, mikor itt ebben a kísértésben győzni tudott. Hát sikere volt, de aztán mi történik? Jön a válasz, ugye a sátánnak nem tetszik az, hogyha nem tudott elejteni egyik féleképpen, hogyha nem tudja elaltatni ma is a hívő embert, közömbössé tenni, vagy hogy sodródjon a világgal, és menjen, csinálja ugyanazt, járjon imaházba, de ne legyen semmi különbség. Hogyha valaki kemény, hűségesen megmarad az Úr mellett, akkor talán támad más irányból is. És támad úgy, hogy nyomorúsággal próbálja eltántorítani, üldözéssel, gúnyolással. Hát Józsefnek ebben volt része. Látjuk azt, hogy teljesen ártatlanul elítélik. Börtönbe kerül, annak ellenére, hogy ő hűséges volt a földi urához is, de a mennyei urához is. és ezt megvallotta, és ehhez ragaszkodott. És mégis mindezek ellenére látjuk azt, hogy olyan csúnyán elbánnak vele. Hazugság nyomán börtönbe kerül. Nem tudom, hogy József ott a börtönben föltette a kérdést magában, vagy foglalkozott ezzel. Nagyon sokszor talán ilyenkor megkérdi az ember magától, hogy megérte. Hát én azt hiszem, hogy József nem bánta meg a börtönben sem, és ki tudta mondani azt, hogy igen, megérte nemet mondani, még akkor is, hogyha ez lett a következménye. De gondolj csak bele, visszanézve néhány év elteltével, mikor ott volt, mikor lehetősége adódott arra, hogy emberek élete megmeneküljön, mikor a családját újra láthatta, mikor az Úr használhatta őt abban, hogy a családja is megmeneküljön a véhhaláltól, visszaemlékezve, hogy mennyire békesség teljesen és nyugodtan mondhatta, hogy igen, megérte. Megérte akkor nemet mondani, megérte akkor ellenállni a kísértésnek. Megéri ma hívőnek lenni? Talán sokan mérlegelnek. Ugye, hogy már hangzott az a kezdő bizonyságtevésben, mikor adódnak lehetőségek. Ebbe vagy abba belemenjek, ezt elvállaljam, azt csináljam. Hagyjam az Úr ügyét, inkább foglalkozzak a földiekkel. És nyilván, hogyha nézzük a pénz oldaláról, akkor megéri. Megéri, mert több jön be. Az se biztos máskülönben. De ha nézzük a mennyei perspektívából, akkor mi a válasz? És eltelnek évek, és talán itt a Földön is adódik nekünk is a lehetőség, hogy megértsük a világosság, hogy kimondjuk azt, hogy igen, megérte, akkor vállalni. Vállalni azt, hogy nem sodródok az árral, vállalni nemet mondani a bűnnek. De hogyha vannak emberek, akik úgy fejezik be életüket, látjuk talán naponként a híradásukban, hogy lefejezik meg, lelövik őket. És ebben a földi létben nem érik azt meg, hogy ők ki tudják mondani, hogy igen, megérte. De lesz egy nap, ugye tudjuk, mikor megállunk az igaz bíró előtt, és mikor kimondhatja minden Krisztus követő, hogy igen, megérte. Megérte kárnak és szemétnek ítélni mindent, azért, hogy megnyerjem a Krisztust. És milyen szomorú az, hogy lesznek olyanok, akik megállnak, és azt mondja, hogy hát nem érte meg, ezért éltem, ezért hajtottam, ezért tettem mindent fel egy lapra, nem érte meg. József választotta azt, hogy hűséges marad az Úrhoz, és akkor pillanatnyilag úgy nézett ki, hogy a fizetsége az nem olyan kellemes. Börtönbe került. Nem tudom, hogy hogyan viselkednünk ilyen helyzetben. Hallottunk a bizonyságtevést is, hogy mennyire ragaszkodunk az igazunkhoz. Biztosan nehéz megélni azt, mikor igazságtalanul elbánnak valakivel. És ne legyen keserűség a szívében, és ne legyen harag emberek iránt, hanem oda kerül a börtönbe, és akkor elkezd ott is szolgálni. Elkezd áldássá válni abban a környezetben, ahová került. Micsoda krisztusi jellem. És erre van nekünk is szükségünk, hogy az Úr formálja ezt bennünk is. Mit jelent az, hogy az Úr Józseffel volt, hogyha megismételjük? Azt jelenti, hogy nem kerülnek el a próbák, Isten formál bennünket, míg itt a földi létben járunk, de Isten megtartását jelenti az, hogy az Úr velünk van. Oltalmat jelent. Aztán Isten jelenléte azt is jelenti, hogy áldottakká és áldássá válunk, mint ahogy József is az volt. Hogy egy alázatos ember volt, egy olyan ember volt, aki nem volt elégedetlen. Nem volt elégedetlen az ő körülményeivel, helyzetével, még a legrosszabb helyzetben sem olvasunk erről, mert elégedetlen ember, én azt hiszem, nem lehet áldás mások számára. József a mennyei szemszögből tudta látni, nézni az ő dolgait. aztán szolgáló ember is volt. És ez mind azzal járt, hogy ő egy áldás lehetett abban a környezetben. Tehát áldássá vált, aztán az Úr jelenléte jelenti a győzelmet is számunkra. A kísértések között az Úr jelenléte győzelmet jelent. Aztán ami erről nem volt szó, de majd, hogyha az Úr kegyelmet ad, ezzel fogunk foglalkozni, hogy az Úr jelenléte kijelentést is jelent, az, hogy szól hozzánk az Isten. Hát nézve József életét, ki ne szeretne ilyen lenni? Ki ne szeretné az, hogy majd valamikor, mikor visszaolvasnak könyveket, esetleg itt a Földön, vagy majd odát, és azt olvassák, hogy az Úr Dénessel volt minden körülményben. Ki ne szeretne ilyen életet élni, hogy megtartatik a próbák között, ki ne szeretne áldott ember lenni, áldás lenni a maga helyzetében, ki ne szeretne győztes lenni az őt érő kísértések között. Ugye mindannyian szeretnénk. És hogyan lehetünk ilyen emberek, akikről ilyen megállapítás hangzik el, hogy az Úr Józseffel volt, vagy az Úr bárki is legyen, vele volt. Hát József elsősorban mondhatjuk azt, hogy Ábrahám szövetsége nyomán részeseként élvezte azt, hogy az Úr vele volt. Tehát ez adatott neki. Másrészt ugye kapott egy bizonyos ígéretet, álmokat, és ő valamilyen szinten ő bízott ebben. Nem felejtette el akkor sem, mikor évek teltek el, hogy mi is volt az Úr kijelentése. Aztán azt is el kell mondjuk, hogy az Úr Józseffel volt, de valamilyen szinten József is az Úrral volt. Akkor, mikor jöttek a kísértések, mikor megadhatta volna magát, akkor József is az Urat választotta. Ő is azt mondta, hogy én is hűséges leszek az Úrhoz. Az Úr hűséges volt hozzám, minden körülmények között nem hagyott el, most én is hűséges leszek. És ez is hozzá tartozik. Mert persze az Úr velünk van, és ugye hasonlítva az elmondottakhoz, ugye az Ábrahám szövetségéhez, mi is elmondhatjuk azt, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hit által, Isten ajándéka ez számunkra. És ez mindenkinek adatot. Ugye egy hónapja ünnepeltük a karácsonyt, és karácsony üzenete az, hogy velünk az Isten. Ez egy ajándék, amit kaptunk, és bárki számára elérhető. Bárki legyen az lehetősége van beállni azoknak a táborába, és azoknak a sorába, akik azt mondják, hogy velem van az Úr. Erre lehetőség van. Aztán a másik lépés ugye, hogy az ígéretek, az ige. Szükségünk van arra, hogy az igével táplálkozunk, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, és a hűség a mi részünkről. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy velünk legyen az Úr. Mert az Úr az hűséges. Olyan nincs, hogy elhagyna bennünket, még bármennyire is elesettek legyünk, akkor, mikor nem lehet velem az Úr, az rajtam múlik. Akkor az én hűtlenségemről szól. Vagy az Úr, hogy az már el is hangzott, előttünk áll ez az év, legyen egy olyan év, amikor megtapasztaljuk a hétköznapokban. Ugye az embernek az életéről szól ez a történet, amit olvastunk. Mert hol fent, hol lent. Jönnek ilyen események, olyan események. Kellemes, vagy éppen fájdalmas események. Istennel a sikerek és a kísértések között. Egy egyenes, ami konstans, a lefelívelő életutunkat keresztül metszve, ugye az Isten jelenléte kell, hogy legyen. És legyen úgy valóban ebben az évben, a mindennapokban, hogy Isten jelenléte állandó, konstans, és belekapaszkodunk is, ez vezéli a mi életünket minden körülmények között. Amen.
Az Úr vezet, hiszen tud.
Jézus, hálát adunk a mai napért. Köszönjük azt, hogy jelenlétedben tölthettük. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük azt, hogy ma is megláthattunk téged úgy, mint erős Istent, aki mindent, ami javunkra formál. Köszönjük azt, hogy kőszikla vagy, akiben kapaszkodhatunk a legnagyobb viharok között is. Köszönjük azt, hogy akkor is te vagy a mi életünknek alapja, mikor jó sorsokon megyünk keresztül, mikor napfényes utakon vezetsz. Úr Jézus, szeretnénk hűségesek lenni minden körülmények között. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik betegség, próbák között vannak, akik szorosságokon mennek keresztül. Szent lelked által kérünk, hogy jelens ki nekik, hogy ott vagy velük, hadd tapasztalják meg jelenlétedet, a te áldásodat. És kérünk, hogy légy azokkal is, akik kísértések között vannak, akiket a sátán támad, Uram, adj erőt a te népednek, győztessé lenni. Vágyunk arra, hogy velünk is, velünk legyél. Legyél a mi Urunk minden körülmények között. Úgy az előttünk álló napokban is, mint ebben az évben is. És segíts, hogy mi is hűségesen ragaszkodjunk hozzád, kapaszkodjunk beléd. A te kegyelmedből hallgass meg imánkat. Amen.